Rádióegyetem. Profán ikonográfia. Apollón a művészetben. Kelényi György előadása.
Folytatom a két hetente tartott előadás sorozatomat, amelynek témája a profán ikonográfia. Természetes, hogy azon belül egy szűk területet kellett választanom, a mitológiai ábrázolások körére került sor a választásom ez, de az is természetes, hogy ezt a kérdést is éppen, hogy érinteni lehet. Megjegyzem, hogy nem a mitológiai ábrázolások a művészetben az előadás témája, hanem mitológiai ábrázolások ikonográfiai kérdései, vagyis az, hogy milyen eszközökkel, milyen feldolgozásformákkal jelenítették meg az egyes mitoszokat, melyek azok a mitoszok, amelyek fontosak voltak egyes korok számára, különböző jelképes, allegorikus, szimbolikus, egyéb értelemmel felruházva a történeteket. A mai alkalommal Apolló a művészetben lehetne az előadás témája a megadott keretek között. Apollóról röviden annyit, hogy az antik univerzum egyik legfontosabb istene, a legnagyobb hatalmak közé tartozik, mert szinte minden felett uralkodik. Két nagy terület van, amelyen kiemelik az uralmát. Az egyik a természet, a másik az emberi szellem. A természet feletti uralom is három nagy területre szorítkozik, korlátozódik, vagy ez a három terület a következő. Egyrészt az égi világ, az Isten a napszekéren végig halad az égen, ezáltal a természetet élteti, és az ég harmóniáját biztosítja. Tehát egy harmonikus, méghozzá harmonikus lépték szerinti világrendet irányít. Ezzel függ össze a harmóniával, a léptékbetartásával, a mértékletességgel, hogy a zenének is istene, a zene felett is felügyelő istenség. Mivel végighalad az égen, az idő is irányítja, vagyis az idővel is azonosítják. Ez az első szféra tehát, a természet feletti szféra. A második a földi természet, földi tárgyak, elemek, a napsugár éltető hatása folytán jelenhetnek meg, létezhetnek, vagyis a földön a terméssel, a termeléssel, vagy az állattenyésztéssel összefügg Apolló hatásköre. Apolló élteti, táplálja a világot, ennek megfelelően a gyógyítás istene is. Látható, hogy szinte minden területtel kapcsolatba kerül. A harmadik szféra pedig, amelyen Apolló uralkodni képes, az alvilág, ugyanis a fénynek nem csak gyógyító ereje van, hanem pusztító ereje is van, vagyis Apolló a halállal, a betegséggel is kapcsolatban áll. Ha az alvilág feletti uralmát akarják a művészetben megjeleníteni, akkor Zeus, a Jupiternek a villámkötegét tartja a kezében. Ez volt az első szféra, tehát a természet szférája, amit az előbb említettem, hogy Apolló ural. A második szféra pedig a szellem szférája, az emberi szellem éltetője, mert a napsugár az emberi szellemet is peragyogja. Apolló az igazság, a jóság, a jóslás, a jövő tudása, istene és a múzsák védelmezője, a múzsák irányítása alatt állnak. A művészetben egy szép, fiatal férfiként ábrázolják, legalábbis a klasszikus megoldások ilyenek, és azok, amelyek a klasszikus formákat követik. Ez a szép, fiatal férfi hosszú aranysárga, aranyszőke hajával jelzi, hogy Apollón Istenről van szó. Ezen a képen a belvederei Apolló alakját látjuk, ez a leghíresebb megfogalmazása, a legismertebb megfogalmazása annak a klasszikus elképzelésnek, amely Apollón alakját felidézte. Egyébként egy hellenisztikus eredetinek a római kori másolata, 1489 táján találták, eleinte Giovanni della Rovere kardinális tulajdonában volt, nem keltett feltűnés egészen addig, amíg Rovere kardinális második Gyula pápaként meg nem választották, ekkor a pápa a Belvedere udvarban, a Belvedere villához csatlakozó szobor udvarban állította fel különböző jelentős antik szobrokat. Egyetemben például Laokont is itt helyezte el, és ekkor felfigyeltek rá, és attól kezdve az ókori művészet legnagyobb csodái között tartották és tartják számon. Az ikonográfiai típus leírását még nem fejeztem be, említettem a hosszú hajat, amelyet néha a fej tetején összecsomózva hord Apollón, a sztrófiumot, ezt a pántot, amely az istenek és a királyoknak a megkülönböztetett dísze, éke. Apollón kezében a legtöbbször íj van, a nyilvesszők a tegezben a vállán lógnak, ahogy ebben az esetben is. Ha ilyen alakban mutatkozik, akkor a piton kígyót megölő Apollón alakját akarják bemutatni más esetben, viszont íj és nyíl helyett a múzsák társaságában képzelik el Apollont, és ebben az esetben hangszerén, a kitárán, egy lantszerű hangszeren játszik. Nagyon gyakran ábrázolják Apollont a napszekéren, ebben az esetben a négy ló, a négy világtájat jelenti, a négy napszakot is jelentheti, a négy évszakot is jelentheti, vagyis az idővel kapcsolatosan sok mindent jelenthet. Az antik után a középkorban egy ideig még ez az antikos forma tovább él, de nagyon hamar, itt még egy pillanatra megállunk, mert azt az állapotot mutatom be, hogy a belvederei Apolló szobrát megtalálták, tehát látható, hogy mind a két karnál kiegészítésre szorult, 16. századi kiegészítés történt meg. Ez Marc Antonio Raimondi részmetszete, még a kiegészítés előtt mutatja a szobrot. Azt említettem, hogy egy ideig a középkorban, elsősorban a karoling reneszánsz hatására az antikos forma tovább él, azonban nagyon hamar a mitográfusok által terjesztett forma veszi át az uralmat. Ennek az a lényege, hogy a mitográfusok elszakadnak a klasszikus megjelenésű formáktól, a klasszikus alkotásoktól, és az ókori szerzők leírásait, amelyek sokszor egymásnak ellentmondtak, sokszor mesés részletekkel voltak teli, sokszor más források kiegészítették, az ókorból származó nem mitográfiai eredetű források kiegészítették, mesés történetekkel egészítették ki az Isten alakot, tehát a mitográfusok sokszor a klasszikus megjelenéstől elszakítva mutatják be az ókori isteneket, és így Apollón alakja is itt a klasszikus formától teljesen elkülönül, mint bolygóisten, mint valamiféle uralkodó, fején koronával, napsugarak áradnak szét, kezében egy tálszerű valamin a három grácia szobrát tartja, és lovával végighajt az égi pályáján. A következő időszakban azonban a klasszikus formák visszanyerik erejüket. Kétféle alaptípus van. Az egyik esetben Apollón a múzsák társaságában van, és lantján vagy valamiféle hangszeren játszik. Ezen a képen Raffaello Parnassosának egy jelenetét látjuk, a Stanza della Segnatura egyik alkotása ez, majd mindjárt látni fogjuk a teljes képet. Itt közelről Apollont látjuk, amint egy hangszeren játszik, ez a hangszer feltehetőleg Raffaellónak a rekonstrukciós kísérletét mutatja, hogy milyen lehetett az ókorban az a hangszer, amelyen Apollon játszott. Látható, hogy egy 16. századi hegedű megelőző húros hangszer formában képzelte el ezt az egykori hangszert. A következő ábrázolásmód, itt Mantegnának látjuk a képét, Apollon a Parnassoson, a múzsák társaságában, ugyanaz a típus, mint amit Raffaello képe mutat, csak Apollon itt Mnemoszinével, a múzsák anyjával együtt mutatkozik, és nem a hangszerén játszik. A másik típust, amit most kép nélkül szeretnék elmondani, még mielőtt erről a képről esik szó, a lírával, az úgynevezett lírával, vagyis azzal a hangszerrel, amely leginkább a lantra emlékeztet, ábrázolják Apollon. Tehát az egyik a hegedűre emlékeztető hangszer, a másik a lantra emlékeztető hangszer. Tovább haladva az időben, nagyon nagy vonalakban néhány példa keretében bemutatom a különböző ábrázolás fajtákat. A 15. század 60-as éveihez jutottunk el. Francesco Cossa, Cosimo Tura legjelentősebb, legismertebb, és azt lehet mondani, hogy legbonyolultabb művének egy részletét látjuk. Ez a Ferrarai Palazzo Schifanoia freskó sorozata, amelyről először érdemben Abi Warburg írt, és ő volt az, aki felfedezte, hogy ebben a nagyon bonyolultnak tűnő, eléggé érthetetlennek tartott képsorozatban természetesen megvan a logika, megvan a gondolatmenet. Észreveszi, hogy a reneszánsz asztrológiai ismeretei tükröződnek ebben, méghozzá nagyon széleskörű asztrológiai ismeretei tükröződnek ebben, és azokat a gondolatokat fogalmazza meg, amelyeket később továbbfejlesztve mások a reneszánsz sötét oldalaként hangsúlyoznak. Vagyis azt mondják, hogy a reneszánszban nem csak a humanizmus, hogy úgy mondjam, fénye világított, hanem volt egy olyan oldal, amely a mágiát, a babonát, a csillagjóslást tekintette elsődlegesnek, és talán ez a sötét oldala éppen úgy meghatározza a reneszánszot, mint a derűs oldal, amelyet általában szoktak hangsúlyozni. Ezen a képsorozaton, amely a Száladei Mézi a hónapok termében helyezkedik el, május havának a bemutatását látjuk, amely Apolló jegyében áll. Apolló ebben az esetben bolygóisten. Az egyes képek három zónára oszlanak. Fölül a bolygóistenek, erről korábban beszéltem, vagyis arról, hogy az egyes bolygókat egy-egy antik olimposzi isten felügyelete alá sorolták. A bolygóistenek határozzák meg az egyes bolygóknak a tulajdonságait, illetve a bolygóknak az emberi fizikumra, emberi lélekre, emberi temperamentumra gyakorolt hatása folytán azoknak az embereknek az alkatát is meghatározzák, akik abban annak a bolygónak a jegyében születtek. Itt Apollón a bolygóisten formájában mutatkozik, talán a figura azért nem mutatkozik olyan formában, ahogy azt Francesco Cossa elkészítette, mert ott bizonyos falfelületeket, bizonyos festékfelületeket restauráltak, és más felületek pedig hiányoznak, de egyértelmű, hogy nem a klasszikus testfelépítésű, klasszikus megjelenésű isten áll előttünk, hanem a középkori úgynevezett bolygóistennek, ahogy a bolygók isteneit akkor elképzelték. Egy fantázia alkotta diadal szekéren hajt végig útján Apolló, ahogy a többi isten is a terem egyéb ábrázolásán. Ez a felső zóna, az alsó, a középső zónában az úgynevezett dekánok vannak, ezek a keleti csillagjóslásból származó istenségek, nevezzük őket így, akik az égbolt 10 fokányi területe felett fejtik ki hatásukat, éppen ezért 36-an vannak, és a legalsó zónában pedig a földi élet jelenetei, az udvar jelenetei játszódnak le, ami ezt a nagyon bonyolult és az egész égboltot a Szaladei Mézi belsejébe varázsoló kép megfestésének indokát jelenti. Mert említettük, hogy nem csak az ikonográfiai kérdések érdekelnek, hanem az is, hogy az egyes ikonográfiai típusokat miért, milyen meggondolásból, milyen utalás érdekében választották, arról azt következőket lehet röviden elmondani. Ferrara ura bizonyos Borso d'Este, d'Este, így írja a nevét, ebben az időben kapja meg a hercegi címet a pápától. Ezt ünnepli a freskó sorozat, méghozzá az univerzum felidézésével, és azt akarja kifejezni, ez nem a mi elképzelésünk, hanem a freskó alá írt szövegből derül ki, hogy az egész világrend megváltozik azáltal, hogy Borso d'Este herceg lesz, és Ferrara felett kibontakoztatja uralmát. Egy részletet látunk ebből. A részlet azt mutatja, hogy a felső zónában, ahol Apolló megjelent, illetőleg ahol a többi bolygóisten megjelenik, az udvar élet jelenetein, egyszerű életből vett figurákon kívül különböző personifikációk jelennek meg, illetve az egyes hónapokhoz tartozó munkatevékenységek is megjelennek. Persze ez csak egy részlet a képből, úgyhogy a zenélő, muzsikáló figurák mutatkoznak kortárs ruhában Apollón környezetében. A következő képet kérném. A reneszánsznak egy későbbi szakaszáról választottam egy képet, a már idézett Parnassus Apolló a középpontban hangszerén játszik, körülötte a múzsák. Következő kép. Ezt a metszetet azért mutatom be, mert a Parnassust a saját képi kvalitásai mellett azok a rézmetszetek tették népszerűvé, amelyet Marc Antonio Raimondi készített, és amelyek természetesen sokkal könnyebben eljutottak a különböző nézői rétegekhez, mint a hányan meg tudták nézni a képeket a helyszínen. A következő képen azt a másik formát látjuk, amelyben Apolló megjelenik, szintén a Stanza della Signatura egyik freskójáról van szó, az athéni iskoláról. A háttérben bal oldalon egy fülkében Apollón áll kezében a lírával. Nagyon vázlatos áttekintésünk Apollón alakjáról a művészetben elvezetett bennünket északra, azaz Itálián kívüli területre, ez Nürnberg és környéke, ahol Dürer él. Dürer a klasszikus formákat úgy tűnik, a klasszikus megoldásokat úgy tűnik, hogy Jacopo de Barbaritól egy 1500 körül alkotó északra is Nürnbergbe is eljutó olasz festőtől tanulta meg. A művész Apollont és Dianát mutatja, Barbariról van szó, ezen a képen éppen kifeszíti íját. Dürer ezt a képet láthatta, amikor a következő képen saját Apollón rézmetszetét elkészítette. A rézmetszeten látszik, illetőleg az előkészítő rajzon látszik pontosabban, hogy eleinte szólnak, azaz a napnak az alakját akarta felidézni, de az előbb látott barbari metszet hatására átalakította a főalakot, Apollón kezében megmaradt a jogar, és a napforma is, de a hajánál megváltoztatta a figurát, illetőleg utólag Diánát is a képre vitte, ahogy Jacopo de Barbari metszetén is Diana átalakként megjelenik. A képen egyébként Apollónak szimmetria tengelyben áll. Általában a két alakos csoportot Dürer nem így szokta megfogalmazni, ez is amellett szól, hogy eleinte egy alakos lett volna az ábrázolás. A következőkben néhány Apollón ábrázolás mutatok be a 16.-17. századból. Bartholomeusz Spranger, manierista művész, egy 16. századi német szobrász Péter Fischer kisplasztikája, és eljutottunk a következő témánkig. Apollón olyan jelenetek szereplőjeként, amelyek a mitoszból nagyon ismertek voltak, és amely jeleneteket nagyon gyakran feldolgozták. Az egyik ilyen történet az Apollón és Daphné története. Röviden a történet úgy szól, hogy Cupido kilövi a nyilat és eltalálja Apollót, méghozzá egy olyan nyilat, amelynek révén Apollón abba a lányba szeret bele, akit először lát, és egy ellenkező jellegű nyilat lő ki Daphné szívébe, vagyis egy olyan nyilat, amelynek révén mindenkitől menekül, mindenkit taszítól akad rá. Apollón meglátja a nymfát, és természetesen Cupido nyilának a hatására szerelemre gyullad iránta, de a nymfa szintén Cupido hatására megijed Apollontól, és elszalad Apollón, üldözőbe vesz egy folyónál, majdnem utoléri, amikor is Daphné fohászkodik, apja egy Péneusz nevű folyamisten, anyja pedig a földanya, így a földanya az utolsó pillanatban megmenti a lányát, úgy, hogy babérfává változtatja, Apollón pedig letépi a babér leveleket, és abból fon koszorút magának, és ettől kezdve a babér koszorú is Apollón jelvényei közé tartozik. Ez röviden a történet. A jelenet feldolgozása nem kis feladatot jelent a művészek számára, hiszen egy élő organikus testnek a élettelen fává változását kellett megoldani. Eleinte nem is sikerül olyan meggyőzően, hogy a történet nem csak felismerhető, hanem művészileg élvezhető is legyen. Többféle megoldás születik. Az első megoldás, amely az ókorban is már ismert volt, hogy a történetnek az első fázisát mutatják be, tehát egyszerűen az üldözést mutatják be. Ezen a mozaikon azt látjuk, hogy Apollón üldözni fogja, persze az akkori mozgás ábrázolásnak megfelelően Daphnét, aki előtt van a növény, jelzi azok számára, akik a történetet ismerik, márpedig ki ne ismerni a történetet ebben az időszakban, hogy előbb-utóbb babérfává fog változni. Az első elterjedtebb típust itt látjuk Antonio da Pollaiuolo művén, és mások is így dolgozzák fel, amikor is a lány test és a lány alak teljes egészében még épp, még organikus, de a kezek, vagy a csuklónál, vagy pedig a karok maguk már növényé változtak. Tehát az 1450-es években készül ez a Pollaiuolo festmény. Következő képet kérném. Dürer műhelyéből kerül ki ez a metszet. Szintén az üldözést látjuk, illetőleg Daphné kezén látunk ágakat, a készfej és az alsókar kezd fává válni. Következő képen hasonló megoldást látunk egy 15. századi metszeten. A klasszikus formák megjelenése az, ami ennek a metszetnek jelentőséget ad. Következő képen megint végigfutunk néhány ábrázoláson. Az itt látható Andreas Chiavone, megjelenik egy harmadik figura is, ez egy alváltozat. Az apa, Péneusz, vajam Isten is jelen van. És a barokk korszakhoz eljutva ki kell emelni Bernininek az Apollo és Daphné szobrát. Ez úgy gondolom a jelenet legsikerültebb feldolgozása, a legmeggyőzőbb ábrázolás, olyan, amely a mitoszt is bemutatja, illetve amely a művészi szempontokat is figyelembe veszi. A szobor csoporton a lánytest teljes épségben látható, csak mint a fahéja, úgy kezdik körülvenni a fa, beburkolni a testet, tehát kivehető a test, de a történet is megjelenik. A szoborcsoport jelentősége még abban is megmutatkozik, hogy három különböző nézetből a történet három különböző eleme tűnik fel. Az egyik oldalon az üldözés látható, ezen a képen, ebből a nézetből még nem látszik, hogy Daphné fává válik. Következő képen ugyanez a szoborcsoport látható. Itt már mind az utolérés pillanata is látszik, de ugyanakkor a testet körülburkolni kezdő fa héj is látszik, és a harmadikon pedig egyértelmű, hogy az egész oldal fává vált, vagyis a történetben az üldözés, az utolérés rémülete, illetőleg a fává változás együtt jelenik meg, illetőleg a különböző nézetekből egymás után kiolvasható. A képet egyébként Scipione Borghese kardinális rendelte meg, az a Scipione Borghese, akit már a barokk előadásainkból jól ismerünk, aki Bernininek a korai időszakban a legfontosabb patronusa volt, és itt a Daphné, Apollon és Daphné történetnek a jelképes mondani valójára kell utalnunk, ugyanis a kardinális, legalábbis Bernini életrajzírója szerint a kardinális számára problémát jelentett, hogy egy a megszólalásig természethű, messzelen lányalak életnagyságú szobra áll az ő palotájában, 5. Pál unokaöcsének és egy egyházi méltóságnak a palotájában, és megbeszélve ezt Maffeo Barberini kardinálissal, aki később 8. Orbánként pápa lett, megbeszélve Maffeo Barberini kardinálissal, az egy kétsoros verset, egy disztihont fogalmazott meg, amelyet a talapzatra véstek. A két sornak az a lényege, hogy aki a hiába való szerelem után fut, de azt lehet mondani, a hiába valóságot próbálja elérni, az keserűen csalódni fog, vagyis tulajdonképpen ez a lényegében pikáns történet egy morális tanulsággal rendelkező modern történeté válik. A neoplatonizmus is igyekszik az Apollon és Daphné történetet saját szemszögéből értelmezni. Ez szerint nem érdemes a földi értékek után küzdeni, a földi értékek mulandóak, nem kell törekedni semmire, ami földi, mert csak csalódás éri az embert, és Természetesen van a történetnek egy keresztény értelmezése, hiszen ha nem lenne, akkor ilyen sok feldolgozás nem született volna. Ez szerint Daphné az örök tisztaságnak a jelképe, illetőleg annak a morális figyelmeztetésnek a jelképe, hogy a szerelem tönkreteszi a tisztaságot. Tehát említettem, hogy ennek a feldolgozásnak, mármint az Apollon és Daphné történetének a feldolgozásának három változata van. Az első, amikor a géz kezd fává válni, a második változat, amelynek legjellegzetesebb példája Bernini, amikor a test is már szinte átváltozott, és van egy harmadik, nagyon ritka változat, ezt csak azért említem meg, mert azért előfordul, amikor az egész test már fatörzsként mutatkozik, csak a fej organikus, ez keleti hatásra történik, egyiptomi művészetben is van ilyen forma, és hát természetesen nem az Apollon és Daphné történet feldolgozása ez, hanem olyan fa formában tisztelt istenek ábrázolásainak a hatása, amelyek eljutottak különböző úton, módon az európai művészetbe is. A következő képeken különböző ábrázolásokat mutatok be a 17. és a 18. századból arra, hogy az Apollon és Daphné történetet hogyan próbálják logikussá tenni, jelenetté átformálni, mellékszereplők érzelmeinek bemutatásával átélhetőbbnek tenni. Itt kronológiailag haladunk nagyjából, Poussin képét látjuk. Következő képen. Apollo és Daphné, ahogy Rubens egy vázlatán megfogalmazta, azzal a dinamizmussal, az üldözésnek azzal a hevületével, amelyet csak Rubens képes bemutatni, egy Rach Müller nevezető osztrák szobrász, 17. század végi szoborcsoportja, Carlo Marattinak a 17. század végi szobra, vagyis festménye, De Troyes-nak, Watteau kortársának, tehát a rokoko egyik mesterének a műve látható itt, Tiepolónak a 18. század közepén készített festménye, és két kép lesz még, amelyet az ellentét kedvéért mutatok be. Az egyik Turner képe, látható, hogy a nagyon pici alak csak ürügy arra, hogy ezt a törneri, késői törneri tájat megfesse a művész, és egy még későbbi romantikus kép, bizonyos Theodor Chasserio, ...nak a 1845-ben festett képe, amely hát véleményem szerint a történetnek a lovagi környezetbe, középkor világába helyezett formájával nagyon messze áll attól, amit eddig a barokk feldolgozások keretében megismertünk, és én úgy gondolom, hogy sokkal művibb, mint amiket eddig láttunk. Következőképpen egy másik történetről beszélnék, ez pedig Apollon és Marsyas története. Röviden a történet Marsyas szatír, aki a furulja játékban olyan kiváló lett, hogy úgy érezte, a istenséggel is fölveheti a versenyt, Apollóval vetélkedik, hogy ki az, akinek a muzsikája kiválóbb, akinek a díjat adják a bírálóként felkért múzsák. Zárójelben hadd jegyzem meg, hogy egy kis igazságtalanság van ebben a zsűriben, ugyanis a múzsák Apolló leányai, és hát nem biztos, hogy teljesen objektíven bírálták el, vagy bírálják el a párviadat. A történet szerint az első fordulóban nem dől el Apollon és Marsyas között a verseny, akkor Apollon felajánlja, hogy fordítsák meg a hangszerüket, de hát a lantot meg lehet fordítani, a másik oldalról is lehet játszani a furuját, nem? Ebben Marsyas nem megy bele. Végül Apollon a lantjátékat folytatja, és mellette énekelni kezd. A szatír viszont nem tud énekelni, miközben furuljázik, úgyhogy a versenyben a bírálók szerint alul marad. Apollón nagyon szigorú büntetést hoz, elevenen megnyúzzatja, illetőleg megnyúzza a szatírt. Itt az ókorban megmaradt néhány ábrázolások közül az egyiket mutatom be. Általában szoborcsoportként mutatják, dolgozzák fel, de ezek a szoborcsoportok már nem maradtak meg épségben, nem maradtak meg együtt. Ismerünk olyan szobrokat, amelyeken például olyan szobrot az ókorból, amelyen például a kését fenő szkíta látható, tehát aki majd a Marsyas bőrét lenyúzza, és több olyan példa is van, amelyen a teljesen kiszolgáltatott fához kötött Marsyas várja a sorsát. Egy másik feldolgozás, azt a feldolgozást, ami számunkra nem lenne érdektelen, még a reneszánsz idején látták, de azóta elveszett. Ezen a már lenyúzott bőrű Marsyast lehetett látni, vagyis ez egy ókori ábrázolás, vagyis bizonyos anatómiai ismereteket közvetített ez a szobor. A 16. században részben a szobor, részben pedig a szoborról készült rajzmásolatok nagy hatást gyakoroltak, és a tanulni vágyó fiatalság, anatómiai ismereteket szerezni kívánó művész fiatalság előszeretettel másolta ezeket a rajzokat, illetőleg másolta a szobrot. Következő képet kérném. Az ókorban szarkofágokon is feldolgozták a történetet. Vannak olyan ábrázolások, ahol nagyon mozgalmas jelenet keretében a büntetés közepette látjuk a szatírt, vagyis amint éppen nyúzzák a bőrét. Más esetekben viszont, ahogy ezen a római szarkofág ábrázoláson, a verseny kellős közepén vagyunk a két szereplővel, bal oldalon Athéné jelenik meg utalásként arra, hogy azt a furuját, amelyet Marsyas szólaltat meg, először Athéné próbálta megszólaltatni, majd amikor látta, hogy milyen mértékben felfolyódik az arca, és ez mennyire árt a megjelenésének, a szépségének, akkor eldobta. Tehát Athéné azért jelenik meg, mert kapcsolatban áll a versennyel. Következőképpen pedig azt a festményt mutatom be, amelyen ez a jelenet a maga brutalitásában megmutatkozik. A képet Tiziano festette, sokáig ismeretlen volt, aztán végül egy Kromzserzs is nevezető németül, ahogy kellemesebb, Kremzír nevű helység érseki kastélyában találták meg és azonosították Tiziano egyik késői műveként. Ezen hosszú ideig, ennek a leírásakor hosszú ideig a kutatás tévedésben volt, ugyanis a bal oldalon egy hegedűszerű hangszeren játszó figurában látták Apollont, és ott elől az a guggoló férfi, aki éppen hozzákezdene a megkötözött szatír bőrének a lenyúzásához, a kutatás szerint ez egy szkíta segédje lenne Apollónak. De a figura az előtérben egyáltalán nem emlékeztet azokra a figurákra, ahogy amilyen attribútumokkal a szkítákat szokták megjeleníteni. Azon kívül hosszú szőke haja, valamint a babér koszorú a hajában egyértelműsíti, hogy ő lenne Apollón. Az, hogy a kutatás ezt a brutális tettet igyekszik nem Apollónhoz kötni olyan értelemben, hogy ő maga a végrehajtója a parancsnak, ez talán egy túlzott finomkodás, mert a parancs kiadója, méghozzá egy nagyon szigorú büntetés elrendelője, Apollón volt, tehát egyáltalán nem kell az ellenfelével szembeni fellépésének durvaságától visszariadunk. Azon kívül ilyen ábrázolások vannak. Említettem, hogy az ókorból is vannak ilyen ábrázolások. Vannak kora reneszánsz művek is, méghozzá nem jelentéktelen művek, amelyek az ókornak ehhez a formájához nyúlnak vissza, az ókori művészetnek ehhez a formájához. Következőképpen Raffaello festményét látjuk, ez a Stanza della Segnaturában van, a négy főkép alatti zónában is képek helyezkednek el. Látható, hogy Apollón a büntetés végrehajtásához kezd kezében késsel. Az előbbi képet, amelyet nem önmagáért, hanem az ikonográfiai megoldásért vetítettem fel, az előző képet az jellemezte, ami a későbbi ábrázolásoknak az egyik típusát, hogy nem a büntetést mutatják be, hanem vagy a versenyt, vagy a büntetést megelőző pillanatokat. Tehát amikor már lehet tudni a fához kötözött Marziászra tekintve, hogy mi lesz az epizód következő lépése, de még ezt a brutális ténykedést igyekszik a művész leplezni. Ez az ábrázolások egyik köre, a másik köre viszont leplezetlenül mutatja be, ahogy Apollón maga hozzákezd a büntetés végrehajtásához. A Tiziano képen a jelenet értelme feltehetőleg az, hogy Apollón a sötétség ellen küzd, hogy Apollón a fény ura a sötétséget győzi le, méghozzá véglegesen megbünteti. Ez a fajta értelmezés, és egyfajta neoplatonikus értelmezése, a léleknek a test börtönéből való kiszabadulását csaként próbálja a történetet magyarázni. Először a 17. század vége felé fordul elő, ez Bellorinak, Giovanni Pietro Bellorinak a leírása, Annibale Caraccinak a Galleria Farnesében látható egyik képén, vel kapcsolatban. Itt is Apollón maga hajtja végre a lenyúzás szörnyű tettét. Bellori ennek a történetnek, tehát az enyhítése véget, azt mondja, hogy itt a lélek felszabadításáról van szó. A Marziász történettel kapcsolatban egyébként a későbbi kutatás, tehát a Bellori utáni kutatás is sok hasonló meggondolást fogalmazott meg, vagyis próbálta ennek a történetnek a lényegét átformálni, a történetet átlényegíteni, és nem egyszerűen egy testi büntetésről beszélt. Az első talán, aki a modern értelmezést leírta, megfogalmazta, Edgar Wind volt, aki a Pagan Mysteries in the Renaissance című munkájában, tehát a pogány misztériumok a reneszánszban című könyvének egyik tanulmányában. Azt mondja, hogy Nietzsche apollói és dionizoszi alkat jelenség művész típus megkülönböztetését követve, hogy Apollón a racionális gondolkodás, a rációnak, a szellemnek a megtestesítője, Marziász viszont annak a dionizoszi alkatnak, amely az irracionális, a kábolatot, a bő, a szellemnek a elvadulását, a cselekedetek logikátlanságát képviseli, és azt mondja Edgar Wind, hogy ezzel a történettel a dionizoszi alkat megtisztul, hiszen a földi burkát lehántják róla. Itt a gondolatmenetben van egy logikai vakugrás, egy logikai hiba, ugyanis ha a két alkatot állítjuk szembe, és az egyik győz, akkor méghozzá az apollói alkat győz, akkor a dionizoszi alkatnak egy életvitelnek, dionizoszi szemléletnek, illetőleg a sötétségnek, a bódulatnak, a kábulatnak a megnemesítése, átlényegítése nem lehet ebben a történetben, már pedig itt a gondolat kifejtése során ez történt. mármint Edgar Wind gondolatai nagy kifejtése kövben. Az igazság az, hogy a modern értelmezések kivételével a különböző népi feldolgozások, Ovidius úgynevezett vulgáre változata, tehát egy olyan átdolgozás, amely az egyszerű emberek számára készült, mindig is negatív figuraként fogta fel Marziászt, mindig csak azt látta benne, amit a történet mond, méghozzá azt, hogy egy ostoba, pöfeszkedő, a hübrisszel megáldott, idézőjelbetéve személy volt Marziász, aki merészelt az Istennel pár viadalra kelni, és ezért méltán szenvedte el a büntetését. Következő példáink az Apolló és Marziász történet különböző feldolgozásait mutatják, szintén kronológiai sorrendben. Ezen a képen Apollón rámutat a megnyúzott testre, ez annak a metszetnek, vagy annak a szobornak a hatása, amiről az előbb beszéltem, ami egyfajta anatómiai tanulmány tanpéldaként szolgált hosszú ideig, és felmutatja a lenyúzott bőrét Marziásznak, méghozzá jobb oldalon lévő Midász királynak, aki az első fordulóban, a párviadal első fordulójában Marziásznak adott igazat. Látható, hogy a királynak hosszú fülei vannak, szamár fülei vannak, ezzel jelzi, hogy Midász, ez a motivum, ami jelzi, hogy Midász királyról van szó, és nyilvánvalóan Apollón a lenyúzott bőrt, mint egy figyelmeztetésnek mutatja fel Midász számára. Következőképpen további feldolgozások az 1600-as évek közepéről, következőképpen pedig a második példa, pedig ez egy újabb példánk arra, hogy Apollón milyen alakban, milyen jelentéssel, milyen mondani való hordozójaként jelenik meg a művészetben. Ezen Apollón és Marziász alakja nem szerepel, de mégis az Apollón és Marziász történet áll emögött az ábrázolás mögött. A festményt 1537 után festette a művész. 1537-ben rendelte el Velence irányító testülete, a Serenissima, hogy a San Marco teret át kell építeni, illetőleg új épületekkel kell ezt a térséget gazdagítani. Jacopo Sansovinot bízták meg az épületek megtervezésével. Ennek az építési fázisnak az eredménye a libréria, a könyvtárterem, amely nem csak könyvtár elhelyezésére szolgál, hanem különböző tanácstermek vannak, és egyéb reprezentatív helyiségek is vannak, de a könyvtár adja meg az épületnek a nevét. Ebben az épületben a mennyezet képek elkészítésére pályázatot ír ki a tanács, és 3-3 pályamunkát kell elkészíteni a pályázóknak. Végül Paolo Veronese nyeri a versenyt, ez 1557-ben volt. A képeken erényeket, művészeti ágakat, illetőleg ezek personifikációját mutatták be, tudományokat, különböző disziplinákat ábrázoltak, vagyis a díszítés a könyvtár funkcióval függött össze, illetőleg azzal a funkcióval, amely összefüggött a Velencét irányító intézménnyel, testülettel. Veronese pályamunkája a hírnevet, a matematika és geometria alakját, valamint az itt látható zene fogalmát mutatta be, és noha sem Apollón, sem Marziász nem jelent meg, ahogy az előbb is mondtam, az Apollón Marziász történet adja meg a mű alaphangulatát. Az előtérben különböző figurákat látunk, akik hangszeren játszanak. Ha jól látható a vetítés, akkor az is látható, hogy a szájuk nyitva, tehát énekelnek. És egy másik rétegben egy szatír szobra látható. Ez egy torzó, tehát nem az élő Marziász, vagyis nem gondolhatunk, hogy az élő Marziász lenne. Egyértelműen egy szobor, hogy szatír kis szarvacskával, és ott balra tőle egy ágon a furúja látható, a háttérben pedig épület, romok, romos épület, maradványok láthatóak, vagyis az a zóna, amelyhez a szatír, illetőleg a furúja kapcsolódik, a múltnak, a pusztulásnak a képét idézi fel. A történet lényege az, hogy az új típusú zene, a hangszeres zene, a hangszerrel kísért énekes zene, az apollói harmóniának felel meg, és ezt egy köztársasági könyvtárban, egy köztársaság által megrendelt épületben, az intézménnyel kapcsolatban álló épületben arra kell vonatkoztatnunk, hogy a köztársaságra, illetőleg a társadalomra vonatkozó jelképes ábrázolás. Ahogy ez a zene a modernséget, ez a fajta zenélés a modernséget jelenti, ahogy ezt a zenét apollói zenének tekintetjük, vagyis harmóniával áthatott zenének, úgy kell, hogy a társadalmat is áthassa a harmónia, hogy egy olyan társadalomról beszél, és egy olyan társadalomról beszél ez a zene, amely a kultúrának átvitt értelemben egy magasabb fokán áll. Ugyanis az Apollo és Marziász történet nem csak kétfajta zenélésmódnak a vetélkedése, hiszen ez nem lenne túlságosan épületes történet, hanem kétfajta kultúrának is az összecsapása. Egy a harmónián alapuló, és egy a szatír, Marziász szatír, félig állat, félig ember külsejére vonatkoztatva egy másfajta társadalomnak, egy másfajta kultúrfoknak az összecsapása. És egyébként maguk a hangszerek is jelzik ezt az eltérést, mert a furuját egyéb hangszerek mellett az érzékekre ható hangszernek tekintik, márpedig az érzék a korabeli felfogás szerint az emberi, mondjuk mai szóval tudatnak, egy alsó foka, a legfelső foka a ráció. A harmonikus zene, az apollói zene, ez a legfelső fokhoz, a rációhoz szól. Tehát még egyszer visszatérve a Veronese kép értelmére, abban a környezetben, amelyben van, és amely környezethez hozzátartozik még Tiziano mennyezetképe, a tanácsteremben, a Történelem című mennyezetképe, amelynek mondani valója az, hogy a dicső történelem folytatását várja el a köztársaság az állampolgáraitól. Ennek figyelembevételére, ennek követésére hívja fel az állampolgárokat. Tehát ha ezt figyelembe veszük, akkor a zene című képnek a mondani valója egyértelmű, hogy azt a harmonikus apollói világot kell a velencei társadalomnak követni, hiszen a másik világ, a másik kultúrfokra jellemző világ a múlté. Következőképpen érném. Apollón alakjának különböző jelentéséről volt szó, nem csak a két történet volt érdekes számunkra, tehát a Daphne és a Marziász történet. Nem csak a klasszikus forma, a pitont lenyilazó Apolló alakja, hanem különböző jelentések is fontosak számunkra, illetőleg a művészet számára, amelyeket Apollónak tulajdonítanak, amelyekben Apollón sajátosságait, Apollón hatását fedezik fel. A következő példa egy Benvenuto Cellini rajz. 1563-ban alakult a Firenzei Akadémia, és az akadémia pecsétlőjeként terveket készített Benvenuto Cellini. Ez is egy pályázat volt, amelyet végül nem nyert meg, hanem egy egészen más jellegű, nem mitológiai ábrázolást nyújtó művész, de megmaradt Cellininek a pecsételő tervéhez készített 5 vázlata, melyek közül 4 naturát állítja a középpontba, a sok emlőjű, mindenki tápláló naturát, az 5. viszont Apollón alakját állítja elénk. Azt fogjuk látni, hogy Cselléné Apollót ebben az esetben, mint a divenyónak a megtestesítőjét fogta föl. A körirat egyébként, amely a pecsétlő körirata lett volna, a következő: Apollo e sol la luce, Cosimo e principio alla gran scuola e duce. Vagyis első Cosimóra utal, Toszkána nagyhercege, akinek az uralma idején alakul az akadémia, és természetesen ő az akadémia nagy pártfogója. Apollon az égben a fény és a vezér, a vezető, Cosimo pedig a földön, a szkólának. Ez nem egy vallásos testület, mint amilyen Velencében a szkólák, hanem ez a firenzei művésziskola, vagyis a firenzei művészek egésze, annak a vezetője és annak a napja, központi napja. Ezen a képen Apollont látjuk, ha nem is nagyon éles vonalakkal megrajzolva, legáltalánosabb attribútumaival, a nyillal, íjjal, tegezzel egyetemben. A képről azt mondtam, hogy Cellini a Divenyó megtestesítőjének tekinti ezen az ábrázoláson Apollont. Ezek a gondolatok Cellinitől származnak, nem utólagos értelmezések, mert a lapokat magyarázó szöveggel kísérte, ezek a magyarázó szövegek is megmaradtak. A natura rajzon is hasonló gondolatok vannak, mint amiket az Apollo rajz kísérleteként megfogalmazott. Ennek a lényege pedig az, hogy Apollón a szellem fénye, a művészetben pedig a divenyó az, ami a szellemnek megfelel. Hát tudjuk, hogy a 16.-17. században a divenyó és a kolorító éles ellentétben áll a művészet elméletben. Arról van szó, hogy a rajz alapján ítéljenek meg egy művet, hogy a rajz a legfontosabb tulajdonsága egy műnek, vagy pedig a szín. Ez nem egyszerű ábrázolásforma, hanem gondolkodásmód, mert aki rajzal megfogalmaz egy formát, az tulajdonképpen abstrakciót végez, az tulajdonképpen a természet formáiból kiválasztja azt a legjellemzőbb formát, amelyel azt a rajzot, amelyel azt a formát felidézi, míg aki a színt követi, az a látványt örökíti meg, az tulajdonképpen ő az abstrakció helyett a látvány festője. Ez a két fogalom a művészet elméletben állandó vita tárgya egészen a 18. század elejéig, amíg végül az akadémia, a francia akadémia is leszögez, hogy mind a két ábrázolási eszköz egyaránt fontos, nem lehet a kettőt külön választani, de a 16. században, amikor Benvenuto Cellini ezt a rajzot készítette, a 18 szerepét hangsúlyozza. Még egyszer, Apollón, aki a szellem fényét jelenti, a művészetben pedig a lényegre törés alapfeltétele az, hogy a szellem megvilágosodjon. És akkor még hozzátehetjük, ahogy Cellini is tette, hogy mindezek Cosimóra is vonatkoznak. A Divenyót meghatározó tulajdonságok, az, hogy a szellem fényét alkotja Apollón, és a szellem fényét jelenti Apollón, a földi világban Cosimo Medicire is vonatkozik. A következő képpel 100 évet ugrottunk, és a Napkirály udvarában járunk. Ez az az ábrázolás, amely 14. Lajost egy balettben ábrázolja, amelyben Apollón alakjában lép fel. Ezeket a baletteket persze nem modern értelembe kell elképzelnünk, hanem egyszerű felvonulásokba, díszes vonulásokba, bókokkal, és hát nagyon, nagyon alapvetően, a cselekményt nagyon alapvetően imitálva, de negyedik Lajos Apollónként megjelenik elég furcsán felfogva, igen díszes fej, ékkel. A következő időszakban 14. Lajos rájön arra, hogy a francia királyok által korábban használt és velük azonosított mitológiai alak sokkal kevésbé felel meg az ő céljainak, mint Apollón alakja. Apollón, tudjuk, hogy, és hát hallottuk az előadás elején, hogy szinte minden felett uralkodik, míg a Herkules figura, amellyel korábban azonosították magukat a uralkodók, bár egy korábbi előadáson az is elhangzott, hogy nem csak az erőnek a megtestesítője, de mégis elsősorban a fizikumnak, a fizikai erőnek, a átvitt értelemben a harci vitézségnek a jelképe, és a szellem különböző oldalaival, a különböző disziplinákkal, a különböző művészetekkel nincs olyan kapcsolatban, mint amilyen kapcsolatban Apollón van. Úgyhogy amikor Versailles kastélyát kezdi kiépíteni az 1660-as években, hogy átépíteni és kibővíteni, akkor szinte mindent az Apollón kultusz jegyében alakítatott ki. Már a kovácsolt vas kapun is Apollón, azaz a nap figurák jelentek meg, jelezve, hogy ez a kastély a napnak a kastélya. A termek díszeként 14. Lajos és jelenik meg nagyon sok Apollón attribútummal, a kertben pedig Apollón és Tétis szobrai, szoborcsoportja állnak a múzsák kíséretében, vagyis a Apollont a fárasztó napi munka után, miután végighajtott a végbolton a nap folyamán, a múzsák kényeztetik és lábát olajjal kenik. Ez állítólag 14. Lajos arcvonás, ez a szobor, Apollón szobra állítólag 14. Lajos arcvonásait viseli, és természetesen arra utal, hogy az uralkodó hosszú fáradtság után tér meg nyugovóra, népért végzett fáradozás után tér este nyugovóra. A termek belsejében említettem, hogy szinte minden Apollónra, illetőleg áttételesen 14. Lajosra, és egészen konkrétan, már nem áttételesen, 14. Lajosnak az egész világra kifejtett hatására, sőt uralmára utal, mert az évszakoktól kezdve az égtájakig minden megjelenik a festett díszek körében, például az Apollón teremben, a királyi lakosztályok belsejében, és mindent úgy mutat be a művész, mintha az égtájak, az évszakok, tehát az egész természet 14. Lajos előtt hódolna, és az ő irányítása alatt állna. A bejárat után az egykori látogató, az, aki 1752 előtt járt a palotában, mert 1752-ben átépítették ezt a lépcsőt, azon a lépcsőn jöhetett fel, ha megfelelő rangú volt, amelyet követek lépcsőjének neveztek. Ez egy T-alakú lépcső, ami azt jelenti, hogy az első menete egy pihenőre vezet fel, majd két irányban ott, mint ahogy a T betűnek a felső szára, tovább vezet a lépcső, és így jut be a előkelőbb fogadótermekbe, reprezentatív belső helyiségekbe. Ennek a térnek a díszítése is jellemzi azt az Apollón kultuszt, amely 14. Lajost azonosítja Apollónnal. A következő képet kérném. Ez a Coazevo szobor 14. Lajosról fogadta a pihenőn a látogatót. Elmondtam, hogy az első lépcsőkar az egyenesen haladt fel a pihenőig, tehát végig szembe ment ezzel a szoborral. Ez magasabban volt, mint a szemmagasság, vagyis utána, amikor tovább ment a látogató, akkor mintegy a szeme előtt ment el, abban a lépcső térben, a lépcsőház térben, amelyen fölfelé haladt, a világtájak, az évszakok és más, az egész világrendet megtestesítő fogalmak, jelenségek ábrázolásai voltak, már a belépő itt érezhette, hogy 14. Lajos az egész világ felett uralkodik, és egy nagyhatalm uralkodó látogatására érkezett. Következő képet kérném, a ünnep Salon de la Guerre, itt is összeegyeztetik 14. Lajos alakját az Apollón alakkal. Sokak szerint az az Allons paróka, amely ekkor divatba jön, ez a hosszú fürtökből álló paróka fajta, a nap hajkoronáját kívánta utánozni, és ezért terjedt el, 14. Lajos ezt viselte. A következő képen még azt kell elmondani, hogy a kert is az Apollón kultusz szolgálatába állt, nem csak az említett Apollón és a múzsák című szoborcsoport, hanem nagyon sok Apollónra és így áttételesen, Apollóra és így áttételesen 14. Lajosra utaló kútszobor van. Például van egy Latona kút, amely azt a történetet idézi fel, amely Latonához, Apolló és Diana anyjához fűződik, ez szerint likiai parasztok kigunyolják a várandós Latonát. A két isten, Apolló és Diana büntetésből békává változtatja ezeket a gunyolódó embereket. Utalás történik egyrészt a két istenség hatalmára, és talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy 14. Lajos büntető, akár a büntetést is kiszabó hatalmára, ugyanis a Frond idején ő maga is sokat szenvedett, a születése utáni néhány évben tör ki ez a főúri mozgalom, amely a királyi hatalom meggyengítésén, vagy további gyengítésén fáradozott, és így ő magát is Apolló és Diánához hasonlítja. A másik szoborcsoport pedig az Apollót a napszekére mutatja, amint a medencéből mintegy kiemelkedik és elindul útjára. Hát nagyjából ezek azok a gondolatok, amelyeket az Apolló a művészetben témához fűznénk, és még egyszer áttekintettük, hogy Apollót milyen attribútumokkal, milyen alakban ábrázolják a különböző szféráknak megfelelően, amelyek felett hatalma van. Majd áttekintettük néhány történetét, jellegzetes, sokat ábrázolt történetét, és végül eljutottunk a francia udvarba, ahol a mitosznak nem volt túlságosan sok szerepe, a mitosz illusztrálására egyáltalán nem helyeztek hangsúly, hanem kizárólag a panegirisz, a dicséret, dicsőítés, az uralkodói dicsőítés szolgálatába állítják mindenféle morális tanulság, vagy egyéb tanulság nélkül, amely morális tanulságokat pedig a évszázadok során a legkülönbözőbb Apolló ábrázolásokhoz mindig is hozzáfűztek, mindig is hozzáértettek. Ennyit a mai alkalomra, két hét múlva folytatjuk.
Elhangzott Rádióegyetem, profán ikonográfia, Kelényi György, Apollón a művészetben. Az ELTE BTK-n 2010. április 8-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.